A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése legyen az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és Isten tiszteletünket a 474-es számú dicséretünk éneklésével kezdjük meg közösen. 474-es számú énekünk, mind a hat versét énekeljük. Ó, irgalmas Isten, én könyörgésemben füledet hozzám hajtsad. Isten igéjére figyeljünk, hogy az megvan írva számunkra a Zsoltárok könyvében, Bibliaolvasó vezérfonalunk szerint a 49. Zsoltárt olvassuk ezen a vasárnapon. Ennek a Zsoltárnak az első 11 versét olvasom. A karmesternek, Kórah fiainak Zsoltára. Halljátok ezt mind ti népek, figyeljen a világ minden lakója. Közemberek és előkelők, gazdag és szegény egyaránt. Bölcs dolgokat beszél majd szám, szívem gondolatai értelmesek. Példázatra figyel fülem, hárfa kísérettel adom elő talányomat. Miért féljek a gonosz napokon, ha körülvesz az alattomosok bűne, akik vagyonukban bíznak, akik nagy gazdagságukkal dicsekszenek? hiszen senki sem válthatja meg magát, nem adhat magáért váltságdíjat Istennek. Mert olyan drága az élet váltsága, hogy végképp le kell tennie róla. Még ha örökké élne is, és nem látná meg a sírgödröt, pedig meglátja. Meghalnak a bölcsek, a bolond és az ostoba is elpusztul, és másokra hagyják vagyonukat. A kegyelem Istenet tegye áldottá számukra az ő igéit és annak hallgatását. Jöjjetek fennállva ezért, közösen imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, tudjuk hasonlítani a lelkünk állapotát most mindahhoz, hogy ez a világ várta ezt az enyhülést és azt a kevéske kicsi kis esőt, ami talán reménységet jelent megújulásra, növekedésre, termésre. Valahogy így találunk mi is rád alkalomról alkalomra, vagy inkább talán jobb úgy elmondani, hogy te találsz ránk, mikor már látod, hogy nagyon kiszáradt az életünk, amikor úgy elfogytak az erők belőlünk. Ilyenkor tudjuk, hogy te szólítasz, és nekünk jönnünk kell. Ma is azzal a reménységgel vagyunk te előtted, hogy tudod táplálni az életünket. Annyi mindent megteszünk önmagunkért, és annyi mindenre talán meg is tanítottál már, hogy oda kellene figyelni az életünkbe, arra, hogy mit teszünk, hogy hogyan rangsoroljuk a dolgokat benne. De valahogy mindig rájövünk arra, hogy a legtöbb, amire legigazábban szükségünk van, az itt van te nálad. És vonzott most a terített asztal is bennünket, hiszen tudjuk, hogy itt valahogy könnyebbedik az embernek a lelke, hogy le lehet rakni olyan terheket és súlyokat, amelyeket nem jó cipelni, de nem is nagyon bírjuk cipelni őket. Így szeretnénk ma mi megújulni te nálad, megfürdeni mindabban, amit te készítettél el nekünk, hogy enyhülést kapjunk, valami vidámságot, örömöt, reménységet szeretnénk kapni tőled, amivel erőre fele tudunk nézni. Kérjük a te igédnek így az áldását, üzenetét, és azt a lelket, amely meg tudja nyitni számunkra, és tud munkálkodni mi bennünk. Ami Urunk Jézusért kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására készüljünk a 231-es számú énekünkkel. 231-es számú énekünk első versét énekeljük. Könyörögjünk Istennek, ő szent lelkének. Alapigénket újraolvasom a 49. Zsoltár szerint, a 49. Zsoltárnak a 8. és a 9. verseit. Hiszen senki sem válthatja meg magát, nem adhat magáért váltságdíjat Istennek. Mert olyan drága az élet váltsága, hogy végképp le kell tennie róla. Foglaljuk el a helyünket. Kedves gyülekezet, ennek az ige hirdetésnek azt a címet lehetne adni az alapige alapján, hogy váltságdíj az életért. És azt gondolom, hogy a keresztény közösségben vagyunk, és ebben a keresztény közösségben ilyen keresztény beidegződéseink is vannak, és ebből azonnal tudunk következtetni a végkicsengésre, mert máshogy majd nem lehet befejezni ezt az Isten tiszteletet, mint elmondani azt, hogy ahogy az ember nem tudja megváltani magát, Ugye az Isten viszont fel van készülve arra, hogy megváltson bennünket. Ennek a jelei vannak itt az asztalon, a kenyér és a bor, arról a tökéletes és nagy váltságról tesz bizonyságot, hogy Istennek kedvesek vagyunk, az övéi vagyunk, és meg akar tartani minket. Általában, amikor ilyen gyorsan tud választ adni az ember egy-egy kérdése, akkor azonban mégis érdemes megállni egy picit, és megkeresni újra a fonalat, az utat, hogy hogy is érkezik meg az ember ehhez a válaszhoz. Ezek a csípőből adott válaszok, ezek benne vannak a mindennapi életünkben, és benne vannak a hitéletünkben is, amikor az ember olyan nagyon jól tudja, hogy mit kell mondani. De az, hogy ezzel kimondtam, az még nem biztos, hogy az változtat az életemen, vagy nem biztos, hogy értem annak a mély lényegét, vagy újra át tudom élni a lényegét. Ez egy nagyon nehéz zsoltár, azt a címet adták az újfordítású Bibliában neki, hogy az élet rejtélyei. Tehát tele van olyan dologgal nyilván, amit az ember úgy nem tud nagyon kifürkészni, kikutatni, de alapjában véve az egész zsoltár arról szól, hogy az ember éli az életét, és vannak, akiknek több eszköze van ahhoz, hogy boldogabbak legyenek, hogy jobban alakuljon a sorsuk, vannak, akiknek sokkal kevesebb van ehhez, de aztán a végén valahogy olyan nagyon egyenértékűen állunk meg az Isten előtt, mert amikor elmegyünk ebből a világból, innen senki semmit el nem fog vinni. De a zsoltár ereje sok más szép üzenetet is hoz, ezért én most csak bátorkodom az első feléről beszélni. Tehát váltságdíj az életért. Most hallgassuk egy kicsit úgy, mint akik nem bibliai füllel hallgatják. Ha azt a szót mondom, hogy váltságdíj, akkor mindenkinek egy jó krimi jut eszébe. Akkor valakit elrabolnak, és az a feladat, hogy valami váltságdíjat összegyűjteni, átadni, átvenni az illetőt, valahogy visszakapja az az illető az életét, a szabadságát, azt a korábbi valóját, amit eddig gondtalanul élt talán. Egy kicsit hadd menjek visszafele, mert így az ember azt gondolná, hogy akkor ez csak bizonyos helyzetekben igaz, hogy vannak emberi életválságok olykor, aztán van, aki ki tud jönni belőle, valaki kevésbé tud kijönni belőle, de ez a zsoltár azzal kezdődik, hogy na figyeljen csak ide mindenki. A közember és a főember, a szegény és a gazdag, mert most olyat mondok, ami egyenértékűen mindenkihez szól, ami alól nem tudja kivonni magát senki. Miért kellene nekem önmagamért váltságdíjat fizetnem? A Bibliának az írói az ókorban éltek. A gondolataik abból a világból származnak, ahogy ők látták a világot, ahogy ők élték meg a hétköznapjait. Néha legyintünk, és azt mondjuk, hogy jaj, nagyon távoli ez a világ. Máskor meg észrevesszük a párhuzamokat, és azt mondjuk, hogy nagyon ugyanabban éltek, amiben mi. Például a váltságdíj kérdésében. Amikor az ókor embere annyi mindentől félt, annyi mindent Istenek hatalmába helyezett, és ezeknek az Isteneknek megpróbálta váltságot kifizetni, hogy ők kegyesen bánjanak vele, hogy adjanak esőt, hogy adjanak termékenységet, hogy adjanak boldogságot, hogy ne vegyenek el semmit az életükből betegséggel vagy nyomorúságokkal, akkor ők készek voltak ezeket az Isteneket kielégíteni, és megadni a váltságot. És a mai embert is ilyennek látom, hogy az életemért én hajlandó lennék fizetni, az örömömért, a boldogságomért, azért, hogy egyenesbe kerüljek, azért, hogy ne vegyék el tőlem azt, ami az enyém, de hogy kell váltságot fizetni? Megint egyszerű példával szeretném kezdeni, aztán menjünk a bonyolultabb felé. Talán most több a szabad ideje a családoknak, az embereknek, és egy kicsit tudnak hódolni a kedvteléseiknek, és elmennek meglátogatni egy-egy múzeumot, elmennek egy-egy strandra, vagy ilyen akvaparkba, most a családoknak ez nagyon kedvelt dolog, és mindenhol, ahova be akarunk menni, először találkozunk egy árjegyzékkel, ahol ki van írva, hogy mi a belépési díj, mi az a váltság, amit meg kell fizetned azért, hogy a te életed oda bekerüljön, hogy ott te élményt szerezzél, hogy ott te felfrissüljél, hogy ott gazdagodjál valamivel. És akkor az első sor az mindig, hogy felnőtt jegy. A teljes értékű ember, aki dolgozik, aki ad a társadalomnak, aki ki tudja fizetni azt a nagyobb díjat, amivel oda be lehet vinni. A második sor, az egy összevont sor szokott lenni, az a gyermekek és a nyugdíjasok sora. A gyermek és az újból gyermek. A gyermek, aki még nem keres semmit, őt a szülei pénzéből kell valahogy beengedni oda, de hát adjuk neki egy kis kedvezményt, és a nyugdíjas, aki ledolgozta már az egész életét, és fizetésének már csak a tört részéből éli, a kis nyugdíjából a mindennapét, hát ő is kapjon egy kis kedvezményt. És aztán utána még lehet tovább menni, mert utána van a talán még esélyes a fogyatékkal élő, vagy egy hátrányos helyzetű valaki. Valaki olyan, akinek az élet sokkal nehezebb, mint az általános embernek, mint a mindennapi embernek. És aztán a nevetség tárgya az, amikor a fogyatékossal együtt kivani, hogy és a pedagógus. Hát az a szánalmas ember, aki erre adta a fejét, és hát legalább ennyit kapjon még, de a legtöbb helyen azért ezt már le is húzzuk. És akkor az ember úgy végig gondolja, hogy ez az én váltságom. Az, hogy tényleg hozzájussak valamihez, hogy nekem ezért a zsebembe kell nyúlnom, valahonnan azt elő kell teremtenem, nem is csak pénzkérdés ez, hanem az, hogy azt a pénzt hogyan is állítottam elő, hogy ezt hogy vettem el a családtagjaimtól, hogy hogyan szántam rá magam valami olyanra, amit jó szántamból nem tettem volna. Most nem a pedagógusról beszélek, hanem arról, hogy az ember túlórát is vállal, meg arról, hogy próbálja az életét tényleg úgy igazítani, hogy mindenre legyen. Ez váltságdíj. És aztán vannak még nehezebb dolgok, amikor az ember látja magán azt, hogy múlnak az évek, hogy megkopik a testem, hogy egyre nehezebb a valóm, és akkor nem tudom az STK-ba kivárni már a rendelést, akkor összegyűjtöm, összekapirgászom a pénzemet, hogy egy magánrendelésre talán hamarabb bejutok, talán megmentik az életemet, váltságot fogok fizetni az életemért. Igen, mert élni akarok. Háború vesz bennünket körül, volt egy gazdagsági válságunk a Covid miatt, ahol összehúzta az ember magát, ahol sok életbe dőlt, ahol sok vállalkozás ment tönkre. Aztán most rájön a háború, most látjuk, hogy emelkednek az árak, már egy kicsit félünk az ősztől, a téltől. Jó megoldást ajánl lejjebb tekerni majd a fűtés, hogy 15 fok legyen otthon, de nem biztos, hogy én így szeretném élni azt az egyetlen egy életet, amit kaptam. Mert csak egy van belőle. És akkor a váltságért majd fizetek, valahonnan előteremtem, valahogy meg kell szerezni. Elgondolkoztam, hogy az ember hogy változik az életében, nem? Hogy gyermekkorában alig várja a születésnapját. Már még 12 éves lettem, 15 éves, 18 éves vagyok, már nagykorú vagyok, 20, jaj, de jó! Aztán ott 20-nál egy picit úgy, egy kicsit lelassul ennek az öröme, mert elkezdjük méricskélni magunkat, hogy a másik 20 évesen hol tart, meg 25, meg 28, hogy van társa, nincs társa, férjhez ment, megnősült már, hol áll a munkába. Aztán 40 év fölött már senki nem szeret dicsekedni azzal, hogy hanyadik születésnapja van, és nagyon szép dolog, amikor összegyűlik a család, mert 80 éves vagyok, meg 90, de ott már látom, hogy itt már gond van. Hogy meg kell váltani az életet. És ez most már sürgető kérdés mindenki számára. És akkor még egyáltalán nem beszéltünk a belső feszültségekről, amik állandóan jelen vannak. Hogy nem csak élményt akarok gyűjteni magamnak, hogy bejussak valahova, nem csak az egészségemet akarom fenntartani, mert nehéz az élet úgy, ha beteg az ember, hanem ott vannak a békétlenségeink, a félelmeink, az a sehová nem tartozás érzése, ami olykor rátelepszik az ember, hogy de most elengedtem a gyerekeimet, itt vagyok egyedül, most kihez tartozom, kinek, kihez nem tartozom, ki nyitja rám az ajtót, hogy lehet ebből újra kezdeni egy életet. Megvannak azok a megterhelő mulasztások is az életünkben, amelyek úgy mindig visszajönnek, és úgy az ember olyan nehéz az éjszakája is tőle, hogy én ezt elkövettem, ezt döntöttem, de nem lett jó, hogy lehetne ezt még kijavítani. Na ott az ember azt mondja, hogy fizetek. Csak ezt az egésztől szabaduljak meg. És ez a Zsoltár ezzel foglalkozik, hogy és sokan megpróbálnak erre gyűjteni, sokan megpróbálnak erre találni valami megoldást. Igen, mi is gyűjtünk barátokat, akik megveregetik a vállunkat, és azt mondják, hogy de te ügyes vagy, ezt meg tudod oldani. Értékes, amit csináltál, te egy értékes ember vagy. Hú, de szeretjük, ezek most nagyon fontosak ebbe a 21. században, hogy ilyen mondatok legyenek. Ez a pozitív nevelés most az új stratégiánk, hogy fiam, nem taslit kapsz, mert hülyeséget csináltál, hanem megdicsérünk, hogy végre nem csináltál rosszat. De De valahogy az ember érzi azt, hogy ez nekem nem elég, ettől én nem leszek szabad ember. Én ettől nem kaptam váltságot az alól, akinek látom magam, meg akinek érzem magam. Mennyibe kerül helyreállítani az életemet? Végeztetek-e ilyen számítást? Hogy mibe is kerülne? Vajon az imádságainkban ez mennyire jelenik meg? Mennyire egyezkedünk Istennel, hogy Uram, ha ezt megadnád meg, azt megadnád, vagy ezt helyrehoznád, vagy azt kitörölnéd, akkor talán egyenesbe kerülnék. Drága az életváltsága. Nagyon szépen fogalmaz ez a Zsoltár. Senki sem válthatja meg magát, nem adhat magáért váltságdíjat, mert olyan drága az életváltsága, hogy végképp le kellene tenni róla. Nem szeretnénk egy egész életen keresztül vezekelni, ugye? De mégis ott van bennünk, hogy megcsinálom, hát ha ez egy jó pont. Ugye nagyon rossz érzés az, amikor húzódik, hogy nyüglődik a kapcsolatban az, hogy valahogy már végre jó lenne, megbocsátana a másik is. Ha túltenné már rajta magát azon, ami történt. Milyen rossz érzés az, amikor állandóan azzal foglalkozom, hogy az elmúlást vagy elleplezzem a szemem elől, hogy ne vegyem észre. Nem a születésnapos ünneplésekről van szó, hogy hagyjuk ki a szülinapomat. Azon nem változik semmi. Hanem, hogy ne lássam meg azt, hogy közben eltelik az idő is. Elmennek lehetőségek is. Elmennek mellőlünk emberek is. És akkor az ember próbálkozásaiban eljut odáig, hogy nagyon drága. Nem tudom kifizetni. Egybe így aztán meg pláne nem. Nem tudok így most a jelenben olyan erőkkel, olyan eszközökkel rendelkezni, de még talán olyan hittel sem, hogy visszamenőleg én aztán mindent rendezzek, ami eddig rendezetlen az életemben. Vagy minden félelmemet kitöröljem, vagy adjak egy jó választ rá, vagy a jövőre, hogyha ránézek, akkor azt tudjam mondani, hogy hát én nem félek semmitől. Pedig itt valaki ezt mégis megteszi. Mert a Zsoltár író azt mondja, hogy miért féljek a gonosz napokon? Miért féljél? Hát azért, mert azok nehéz napok lesznek. A Bibliaolvasó vezérfonalunk egy kicsit megterhel bennünket, mert az elmúlt időszakban Jelenések könyvét olvassuk. Aki a jelenlévők közül belelapozott és olvasgatta, és az elmúlt, hát legalább 10 fejezetben végig arról szól, hogyan fog elpusztulni a világ, hogyan pusztítja magát az ember, hogyan jön erre rá az Isten ítélete, hogyan láttatja velünk Isten azt, hogy nélküle itt nincs mentség, nincs váltságdíj. És akkor itt van egy ember, aki azt mondja, hogy én nem félek. Miért félnék a gonosz napokon? Úgy látszik, ez az ember valahogy mégis azt érzi, hogy az ő belépő díjait kifizette valaki. Hogy azok a díjak, amelyekkel ő tartozna, azok rendezésre kerültek. Hadd mondjak banális példát, semmi megbotránkoztatást nem szeretnék vele okozni, de tetszenek talán többen ismerni azt a jelenetet, amikor az autópályán megállunk a családdal, mert megyünk nyaralni, vagy utazunk távol, és akkor hát ki kell menni a mosdóba, megállunk a benzinkútnál, és akkor 1-200-assal 4-enbe megyünk gyorsan. És akkor utána úgy súnyog kifele az ember, hogy nehogy ott a pultos néni lássa, hogy mi milyen sokan jövünk kifele, meg hogy tudtunk a korláton átmenni egyszerre 4-en, mert mi nagyon ügyesek vagyunk. De az életben nagyon sokszor van ilyen, hogy úgy oda megyek be, amiért nem fizettem. Hogy egy kicsit olyan illegálisak vagyunk bizonyos helyzetekben, aminek az ára nincs kifizetve. Hogy beleloptam valakinek a szívébe magát, de igazából nem dolgoztam én ezen a kapcsolaton. Hogy valahogy közel kerültem egy másik emberhez, és elkezdett hinni bennem, de én igazából nem akartam sokat beletenni ebbe a dologba. És aztán ott van ez a válsághelyzet utána, hogy na, és akkor hogy jövünk mi ki ebből? Sok ilyen része van az életünknek, és olyan jó érzés az, amikor nem kell sunnyogni. Amikor az ember tudja azt, hogy én kifizettem ezt a belépőt. Van egy régi emlékem, ilyen megtörténik ifjúsági táborokban is, hogy elmentünk, és hát a Balatonnál voltunk az északi parton, ott minden strand jóformán fizetős, És akkor hát volt három vagy négy olyan fiatal ember, aki azt gondolta, hogy ez nagyon drága ez a belépő, úgyhogy így a Stégen keresztül körbeúszva a fél Balatont jöttek be a strandra. De azért volt bennük egy ilyen érzés, hogy rajtuk nincs karszallag. És mi van, hogyha valaki azt nézi? És mi van, az életemet is így nézi valaki, hogy most az, amiben én nagyon benne akarok lenni, az jár nekem? És egy kicsit Istentől is félünk. Ebben a tekintetben legalább, hogy vajon egyszer rám fog kérdezni, hogy miért érzed te ilyen jól magad? Azt gondolod, hogy egyenesbe vagy? Azt gondolod, hogy mi jóba vagyunk egymással? Mert nekünk néha van egy ilyen feltételező, hogy én jóba vagyok az Istennel. Hát mindig szoktam imádkozni, mindig elmondom, hogy mit kérek. Ő meg mindig el szoktam mondani, hogy megáld engem. Hát ez egy jó kapcsolat. És akkor lehet, hogy az Isten azt mondja egy pillanatban, hogy te ide valahogy úgy beférkőztél, így benn vagy, azt gondolod, de ki fizette ki a jegyet? Ki engedett téged közel hozzám? És erre van, akinek van válasza. Na most hadd menjek oda vissza, amit az elején csak úgy elintéztünk volna egy mondattal, hogy hát az Úr Jézus Krisztus, az ő áldozata, az fizette ki, hogy én beszélgetek veled, hogy én elmondom az imádságomat, hogy én felsorolom a kéréseimet, és hogy te meg ígéred nekem az áldásodat. Ő adta az árat. És ez egy nagyon igaz és nagyon szép állítás. De ez az állítás, ez arra való, hogy átcsoportosítsa az élet energiáinkat. Hadd mondjak ilyen modern kifejezést. Mert hogy az embernek az összes energiája addig, amíg a váltság megfizetésére megy el, amíg az életben maradásra megy el, amíg az örömök, meg az élmények megtalálására, meg a gyógyulásra, meg a minden félelem legyőzésére, addig nincs energiánk nekünk az Isten dicsérni. Egyáltalán nincs. Abban a pillanatban lesz, ahol megtapasztalom azt, hogy nincs adósságom. Igen, most már mondjuk ki ezt a kifejezést. Hogy az Isten úgy helyezett ebbe a világba, hogy én nem illegálisan vagyok itt, mint egy bevándorló, hogy úgy becsúsztam ebbe a világba. Ő azt akarta, hogy itt legyen. Ő fizeti a belépti díjat ebbe a földi életbe is, és az azt követő életbe is. És hogyha ez nekem rendezve van, akkor onnantól kezdve valahogy az ember egy kicsit úgy kisimul, a lelke is kisimul, úgy meg tud békélni helyzetekkel, akkor látja a világban az űrzavar, de valahogy mégis úrrá tud lenni rajta az a békesség és nyugalom, ami meg ott van Istennél. Az egyik legszebb kép talán ehhez a Bibliában az, amikor a viharos tengeren ott vannak a tanítványok, és a haboktól hánykolódik a hajó, és majdnem elsüllyednek, de ott van benn Jézus. És azért ez egy jó érzés. Még akkor is, hogyha félnek, még akkor is, ha megrettennek, hát Jézussal már csak nem süllyedhet el a hajó. Na most ennek a bizonyosságára szükségünk lenne ma. Amikor a holnapot nézzük, amikor a mát éljük meg, amikor kijövünk majd ehhez az asztalhoz. Ami arról kell szóljon, hogy itt van az én váltságom. Az Isten valamit letett értem, és nem keveset, mert nagyon drága volt, de azt akarja, hogy nekem lehetőségem legyen az élethez hozzájutni. És háladással fogjuk elfogadni, amikor az Isten betegségből hoz gyógyulást, amikor kapcsolatokat megújít, amikor tényleg elhozza az új kezdetet az életünkben, amikor meg tud erősíteni bennünket. Higgyünk abban, hogy az Isten kegyelme egyszer a háborúságot is le fogja tudni győzni, de nem egyszerűen csak a földit akarjuk helyreállítani, hanem azt szeretnénk kérni az Istentől, hogy oda is fizesse meg a belépő díjat. Mert tudjuk, hogy ez az óra ketyeg, és szép lassan lejár, ha akarjuk, ha nem. És jó lesz egyszer ott megállni úgy, mint akik fizetőképesek a nagy kapuban. És az Isten kegyelme, az Isten meghívása, és az az áldozat, amit valóban az életünkért adott, elegendő ahhoz, hogy minket oda befogadjanak. Csendesedjünk el, és kérjük Istentől imádságban, hogy azokat a próbálkozásokat, amelyekben még mindig benne vagyunk, hogy megváltsuk a magunk életét, tudjuk átváltani arra, hogy megváltott gyermekeiként az Istennek, az ő dicsőségére tudjunk élni. Amen. Jöjjetek fennállva együtt, közösen imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, minden próbálkozásunk előtted van, amellyel igazgatni szeretnénk az életünket, és nyilván, hogy te alkottál ilyennek, akikben van egy ilyen élni akarás, hiszen rájöttünk, hogy valóban ez egy nagy ajándék és egy nagy érték, amit tőled kaptunk. Talán a nyári időszak is közelebb hozza azokat az élményeket, amelyek ezt a szeretetet újra felfűtik bennünk, az életnek azt a szeretetét, amelyben szeretnénk megtapasztalni azt, hogy nem véletlenül vagyunk ebben a világban, és nem véletlenül gondoltad el a mi életünket. Sok mindenen átmentünk, és sok mindent értékeltünk már magunkban, és lehet, hogyha lennének újrakezdések, akkor máshogy csinálnánk múltbéli dolgokat is. De nálad az újrakezdés az nem így működik, hanem egy másfajta folytatást tudsz felkínálni. Méghozzá akár naponta. És egy ilyen nagy lehetőség ez, amikor ma is itt megállunk te előtted, hogy letenni azt a megfáradásunkat, ami mind arról szól, hogy valahogy bebiztosítsuk az életünket, amelyről annyiszor kiderült már, hogy nem tudjuk, ami mindig kiszolgáltatott lesz. Viszont ha te kezedbe rakjuk, akkor valahogy az a békesség bennünk is megújulhat, vagy lakozást vehet, amely ennek a Zsoltár írónak a szívében volt. Miért féljek a gonosz napokon? Ha nekem van szerető édesatyám, van, aki befogadott, van, aki látja az egész életemet tisztán és világosan, aki elől nem kell elrejtenem semmit, és aki még ezek után is kész a váltságdíjat letenni értem, akkor fel tudok szabadulni arra az életre, ahol őt dicsérem, az ő ajándékaival élek, és ahol őt segítségül tudom hívni, akkor, amikor bajba kerülök, amikor elakadásaim vannak. Most is így szólítunk meg, hiszen szükségünk van a segítségedre, igen, földi értelemben is. Segíts bennünket egymáshoz vissza közelebb találni, segíts azokat a kapcsolatokat, amelyek egy-egy kérdésben elakadnak, segíts bennünket az álmaink elérésében, amelyek nem csak önző célt szolgálnának, hanem amiben szeretnénk megtapasztalni azt, hogy te milyen gazdagon tudsz megáldani bennünket. De így imádkozunk a betegekért is, akik a gyógyításodban láthatják a te hatalmadat és nagyságodat. De így imádkozunk azokért is, akik számolják az elmúló időket, és akik nem csak távolodni látják az életet, hanem azt is látják, hogy egyre közelebb vannak te hozzád. Hadd legyen ez egy boldog bizonysága az embernek, a hozzád tartozó embernek. Így imádkozunk ma az emlékezőkért. Azokért, akik visszanézik az időt, és látják benne azokat az arcokat, akik egykor hozzájuk tartoztak, akik fontosak voltak nekik, ahol nagyon sok töredékesség van az életünkben, mert annyira hiányosan tudtuk szeretni egymást, de mégis adj nekünk egy bizonyosságot és egy békességet. Mindazt, aminek meg kellett lennie, amit akarta, hogy megtörténjen, az megtörtént velünk és közöttünk. És imádkozunk ezért a világért, benne ezért az országért, kis hazánkért, próbálunk evickélni, fennmaradni, de körülöttünk nehéz az élet, és ez már minket is érint. Adj nekünk olyan békességet, amely abból születik, hogy eddig is gondot viseltél rólunk, és ezután is gondot tudsz rólunk viselni. Ugyanakkor segíts megtalálni a lehetőséget, hogy hogyan tudunk mi segíteni egymáson, és hogyan tudjuk valahogy kis emberként, közemberként, hogy mégis irányítani a nagy világot, akár a szeretteinkkel való kapcsolatunkon keresztül, vagy ahogy mi éljük az életünket, vagy ahogy mi adunk példát arról, hogy mit vallunk és mit hiszünk. Hadd látszódjék egyszer meg, hogy vannak ebben a világban emberek, akik benned reménykednek és hisznek. Kérünk, hogy így vigyázz gyülekezetünkre, áld meg azokat, akik gyülekezetünk közösségéből pihenni indultak, áld meg azokat, akiknek feladataik vannak, hordozd mindennyiünket továbbra is kegyelmet szerint. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után pedig az Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg a mi szívünket, gondolatainkat, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és úgy hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretettel hívom fel a gyülekezet figyelmét az adakozás lehetőségére. Együttérző szívvel hirdetem, hogy ezen a mai vasárnapon emlékeznek szerettei, gyermekei, Tóth István testvérünkre, halálának alkalmából 2021. március 18-án ment el közülünk. Azóta a járványhelyzet miatt a külföldi rokonság őt még nem tudta eltemetni, de szeretettel emlékeznek rá ezen a mai vasárnapon. Az ő emlékezésébe mi is bekapcsolódunk, hiszen aktív gyülekezeti tagunk volt. A feltámadás reménységében búcsúzunk mi is tőle, szeretettel emlékezve az ő életére, közöttünk végzett szolgálataira. Isten adjon békességet azokra, akik ráemlékeznek, és engedje, hogy mi is az ő emlékét békességgel és háladással hordozzuk szívünkben. Örömmel hirdetem a gyülekezetnek, hogy megterítettük az Úr asztalát, legyünk vendégei ennek az asztalnak, pecsételje meg számunkra mindazt, az ígéretet, amelyet az ige hirdetésben is hallottunk. Jelzem a gyülekezetben, hogy jövő héten, augusztus első vasárnapján nem fogjuk megtartani délután a gitáros zenés istentiszteletünket. Ilyenkor egy alkalmat mindig egy nyári szünetnek nyilvánítunk, többen a zenészeink közül is, és látom így a gyülekezet közösségén is, hogy szabadságon vagyunk, nyaralgatnak, úgyhogy most a jövő héten úgy készülünk, hogy egy istentiszteletünk lesz délelőtt. És szeretettel jelzem még azt, hogy várom a jelentkezéseket Mátraházára gyülekezeti csendeshetünkre. Szeptember 12 és 16 között megyünk erre. Még vannak helyeink, én nagyon örülnék, hogyha teljes üdülőt fel tudnánk tölteni így a saját gyülekezetünkkel, együtt tudnánk lenni. Vigyük tovább még ennek a hírét, és aki egy kicsit még gondolkozik, azt bátorítsuk arra, hogy jelentkezzen, jöjjön velünk, legyünk együtt, egymást is jobban meg fogjuk tudni ismerni. Egy kicsi kötetlenebb időt is így együtt eltöltve egymással, az mindig hasznos számunkra is. Isten tiszteletünknek ezt az első részét a 453. dicséretünk első versével zárjuk, majd nemzeti imádságunkat, a himnuszt fogjuk énekelni. A 453. énekünket az első versével először: Jézusom, ki árva lelkem, megváltottad véreddel.